Tudatos fogyasztó a Monitor délutánban. A műsor a gazdasági versenyhivatal támogatásával készült.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en. Dr. Kassa Gyula van a telefonon, a másik végén a Nébih osztályvezetője, aki a Maradék nélkül program vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, a hallgatókat is szeretettel üdvözlöm!
Karanténkutatás 2.0 újra felméri az élelmiszerfogyasztási szokásokat a Nébih. Honnan induljunk? Melyik kutatástól? Mit javasol?
Egy évvel ezelőtt készítettünk egy hasonló felmérést a karanténkutatás címmel. Ez a COVID-járványnak az első hullámában mérte föl, annak is a csúcsán a megváltozott fogyasztói szokásokat. Most egy évvel később a karanténkutatás 2.0 esetében sajnos már a harmadik hullám időszakában szeretnénk ugyancsak megvizsgálni azt, hogy ez a rettenetes időszak milyen módon hagyta rajta a nyomait a fogyasztói magatartásunkon és az életmódunkon.
Mi volt az alaphelyzet? Akkor ugye érdemes az origótól kiindulnunk, akkor ezek szerint rögtön a járvány kitörése után készült az első vizsgát. Igazából mire voltak kíváncsiak, vagy mik voltak azok az alapvetések, amik mentén elindultak a kutatás folyamán?
Biztos mindannyian emlékszünk arra, hogy a COVID első hullámában milyen vásárlási roham indult meg, és egy óriási túlkészletezés jelentkezett a háztartásokban. Ezt a jelenséget szerettük volna részletesebben megvizsgálni. Ma már egyértelmű mindenkinek, hogy a magyar élelmiszeripar jól állta a sarat. Ezek az átmeneti készlethiányok, ezek tényleg csak néhány órásak voltak, mert egyszerűen nem tudták olyan gyorsan visszapakolni a kereskedelemben, meg az élelmiszeriparban dolgozók a polcokra a termékeket, mint hogy a vásárlók onnan elvitték volna. Viszont nagyon sok egyéb érdekes eredményre is jutott ez az első kutatás. Az egyik ilyen, hogy nagyon más módon vásároltunk, mint korábban. Más volt a bevásárlás intenzitása is. A korábban, mondom úgy, hogy a békeidőszakban jellemző, heti jellemzően 2, 3 és 4 bevásárlás, ez volt a leggyakoribb a társadalomban, ez visszaesett heti 1-re, és a nagyobb városok lakói közül nagyon sokan áttértek a nullára, vagyis online módon vásároltak élelmiszert.
Végülis megfogadták azokat a közegészségügyi óvintézkedéseket, vagy betartották azokat az óvintézkedéseket, amiről a szakemberek felhívták a figyelmet, mert ugye még most is erről szólnak a hírek gyakran, hogy csak akkor és csak rövid ideig, és csak egyszer-egyszer is gyűjtsük össze, és egyszerre vásároljunk. Akkor végül is itt a lakosság ennek megfelelt, ennek a kívánalomnak.
Igen, fegyelmezetten reagált rá a lakosság. Itt is ez tetten érhető volt, illetve abban is, hogy sokan komolyan vették a boltokban az ajánlott higiéniai viselkedési feltételeket, és nem csak a maszkviselés, hanem akkoriban a kesztyű viselése is elég gyakorinak számított, sőt, sokan úgy nyilatkoztak, hogy a távolságtartást akkor is be fogják tartani, amikor már véget ér a COVID-járvány, mert hogy nagyon hasznos lehet egyéb járványoknak az elkerülésében is. Az, hogyha olyan időszakokat választanak a bevásárlásra, amikor eleve kevesebben vannak a boltban, vagy ha látják, hogy valaki már ott öngészik egy adott árucikknél, akkor megvárják, mire az illető végezés utána mennek csak oda.
Ugye azt mondta, hogy nagyon sok érdekes adat derült ki ebből a kutatásból. Az egyik az nyilván, és erről sokat beszéltünk, hogy milyen módon, milyen ritmusban vásároltunk, és nyilván az is érdekes volt, hogy mit vásároltunk. Évközben is hallottam a Nébih szakembereit többször beszélni erről a témáról, ugye volt egy felhalmozástól való félelmünk, hogy aztán ez majd a kukában köt ki. Hát nyilván volt dolog, például a WC-papír, amit nyilván elhasználtunk, liszt, cukor, tartós fogyasztási cikke, vagy élelmiszerek, ezek azért idő után elfogytak, de valóban az követhető volt, hogy ez a felhalmozott élelmiszertartalék egy része az sajnos kidobásra került? Nem tudtuk felhasználni, vagy jól felhasználni?
Igen, ez egy nagyon valós kockázat volt. Ebben próbált egyébként a Nébih egy megoldást javasolni a Magyar Élelmiszerbankkal és a partner szervezeteivel közösen. Egy lakossági élelmiszergyűjtő akciót hirdettünk meg, itt több mint fél tonna élelmiszert tudtunk begyűjteni és kiosztani a rászoruló háztartásoknak, családoknak. De ez egy valóban egy nagyon valós jelenség volt, hogy irreálisan nagy készletek halmozódtak fel a háztartásokban. Csak két számot mondanék, a COVID-járványt megelőzően is felmértük a háztartási élelmiszerkészletek szintjét, és azt találtuk, hogy bár a háztartásoknak a 80%-a akkor is fontosnak tartotta a készletek felhalmozását, de az átlagos készletszint az olyan 3-4 napnyi mennyiség volt, és úgy ezeket mindig újra is pótolták. Ez felhízott átlagosan 2 hetes mennyiségre, de jó pár olyan háztartás volt, ahol több hónapi tartós élelmiszert halmoztak fel. Ez szempont is volt egyébként a bevásárlásoknál, hogy minél tartósabb legyen az élelmiszer. Előtérbe helyezték a vásárlók a csomagolt élelmiszerek vásárlását, és hadd mondjak egy jó hírt is, előtérbe kerültek a hazai, a magyar élelmiszerek. Ez nagyon sok munkahelynek a megőrzését tette lehetővé.
Pont ezt akartam volna kérdezni, hogy abban is tudatosak voltunk-e, hogyha 2 előre csomagolt és hosszasan eltartható élelmiszer között választottunk, akkor a hazait választottuk-e, mint hogy az nyilván akkor talán kockázatmentesebb, vagy szinte biztos, hogy kockázatmentesebb, kevesebbet utazott. A lábnyoma, a karbonlábnyoma az mindenképpen kisebb, mint hogyha valamit a tengeren túlról cincáltunk volna ide. Tehát akkor ez is egy hozadéka ennek a dolognak, hogy ezt jól tette lehetett érni ezt a fajta tudatosságát a lakosságnak.
Igen, és ez különösen azért fontos, mert nemrég egy másik kutatásunk eredményét is nyilvánosságra hoztuk, ez a polc felmérés volt. Megvizsgáltuk, hogy a kereskedelemben kapható termékek hány százaléka hazai eredetű, és a magasabban feldolgozott termékeknél bizony sok esetben már kevesebb, mint fele származik magyar beszállítóktól. Tehát továbbra is ezt szeretnénk javasolni az ön által is említett szempontok mentén, tehát környezetvédelmi, élelmiszerbiztonság és élelmiszer minőségi szempontok miatt, hogy részesítsük előnyben a hazai gyártók termékeit.
Ez egy nagyon laikus kérdés, és nem tudom, ezt fel lehet-e mérni, és aztán beszéljünk majd egyébként, hogy a felmérés maga hogy készült, már jól láttam, akkor több ezer, talán 3000 kitöltő volt, és nyilván önkéntes volt, hogy többet fogyasztottunk-e ebben az időszakban. Tehát attól, hogy az ember attól tart, hogy holnap nem tud esetleg elmenni az áruházba, vagy holnap nem tud hozzájutni a kedvenc csemegéhez, vagy bármihez, ettől nőtte a fogyasztás. Ezt lehetett-e mérni, vagy ez már olyan finomság, amit azért ilyen helyzetben nem lehet egészen pontosan kutatni ilyen eszközökkel?
Igen, ez a finom részletekhez tartozik, de tudunk következtetni rá. Egyértelműen többen sütöttek, főztek otthon, mint korábban. Ez egyébként egy pozitív hozadék. Összességében az élelmiszer pazarlás is visszaszorult, az óriási élelmiszer készletek ellenére is, mert többet voltunk otthon, és jobban elfogytak az élelmiszerek a hűtőkből, itt ugye főleg a friss termékek, a maradékoknak azért jobban akadt gazdája ebben az időszakban. Úgyhogy ez egy kétségtelenül egy előnyös dolog volt. Viszont egy másik eredményt is feltárt ez a kutatás. Voltak nagyon nagy vesztesei, és voltak nyertesei is ennek a bezártságnak. Először a vesztesekről beszélnék, ők vannak egyébként többen, 2-szer annyian vannak, mint a nyertesek. A lakosság 20%-a nagyon rosszul élte meg a megváltozott körülményeket, pszichológiailag is, és ez kivetült egyébként a mozgás hiányos életmód kialakulására is. És az ő esetükben 3+ kilót mértünk, tehát ők átlagosan 3 kiló testtömeget halmoztak föl. A nyertesek fele annyian voltak, 10%-nyian, de jó példát mutatnak szerintem mindenki számára. Sokan arról számoltak be, hogy évek óta nem sportoltak, és most unalmukban, illetve azért, hogy a monotóniát oldják, vagy hogy ne süllyedjenek depresszióba, elkezdtek mozogni. És ők viszont átlagosan 4 kilót fogytak már az első hullám csúcsáig, tehát 1-2 hónap leforgása alatt ez egy óriási eredmény volt. Úgy összességében, hogyha egy átlagot akarok mondani, akkor azt mondhatom, hogy 1 kg karantén kilót szedtünk magunkra átlagosan.
Ez a karantén háj, ha már baba háj van, akkor van karantén háj is. Közben gondolkoztam, hogy amiket mond, nagyon érdekes kaszor, ezek a kutatások, hogy a kereskedelem ezeket hogy mind visszaigazolt. Tehát amikor azt mondta, hogy ugye otthon főztünk, sütöttünk, persze ezt mindenki tudja, abból mondjuk, hogy az élesztő hiánycik volt, hogy a kenyér sütő vagy dagasztógépek is eltűntek a polcokról, és számtalan ilyen, de a kerékpárokat se lehetett hosszasan kapni, ugye kifogyott nem csak a szállítási nehézségek miatt. érdekes, hogy ezt hogy igazolja vissza akár a kereskedelem is. Egy picit menjünk vissza, hogy én azt mondtam be bemutatásnak, hogy egyfelől karanténkutatás, kettősön a Nébik osztályvezető, de a maradék nélkül program vezetője is. Ha már ezt mondta, hogy egy picit kevesebbet dobtunk ki, kevesebb ment a hulladékba élelmiszer tekintetében. Ugye azt is olvastam, Magyarországon évente kb. 1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik. Ez az önök a Nébik kutatása szerint 2016-ban 68 kiló volt fejenként évente, és ez csökkent le, ugye, a 3 év alatt egy néhány kilóval.
Igen, 65 kilóra csökkent le, 4%-os csökkenést tudtunk mérni. Ez a karantén időszak előtt tudtuk pont felmérni egyébként, tehát egy 3-4 éves időszakot fog át ez a két vizsgálat közötti különbség. Ez a 4% ez önmagában nem tűnik óriási eredménynek, de rögtön hozzátenném, hogy az élelmiszer pazarlás egyik legfontosabb faktora, hogy mekkora egy háztartás jövedelme. Minél nagyobb a jövedelem, annál pazarlóbb a háztartás. Természetesen itt megint csak statisztikáról tudunk beszélni, tehát vannak szerencsére kivételek is, és itt fontos megjegyezni azt, hogy ugyanebben az időszakban egy átlagos magyar fogyasztó reál jövedelme 16%-kal növekedett. Tehát egy nagyon erős gazdasági növekedés közepette tudtunk 4%-ot faragni az élelmiszer pazarlásunkból, tehát ha úgy tetszik, ellenszélben sikerült ezt a teljesítményt elérni. Ez egy példamutató dolog volt, más országok is érdeklődtek a tapasztalataink iránt, és vesznek át tőlünk jó gyakorlatokat. És szeretném rögtön hozzátenni, hogy ez a legnagyobb eredménye, amit várunk ettől a maradék nélkül programtól, hanem inkább az, hogy 400 ezer gyerekhez tudtuk eljuttatni az élelmiszer pazarlás megelőzésével kapcsolatos gondolatokat, gyakorlatokat, trükköket, amiket ők majd felnőtt fogyasztóként alkalmazva meggyőződésünk, hogy még nagyobb mértékben tudják lefaragni az élelmiszer pazarlást a magyar társadalomban. Tehát a hosszú távú hatását nagyobbnak tartjuk ennek a programnak, de erre még bizony éveket várnunk kell.
Ez akkor is egy fantasztikus dolog, mert most így rakom össze a fejemben a dolgokat, mert csak így a hírekből az elmúlt hónapokban az ember csak néha morzsákkal találkozik, hogy ugye amikor 16%-kal nőtt még a békeidőben ugye a reálbér, ahhoz képest dobtunk kevesebbet ki a hulladékba élelmiszer tekintetében, tehát ez egy jó dolog, a csábításnak valamilyen módon globálisan az ország lakosság, nyilván egyénenként nem biztos, hogy ezt el tudjuk mondani, de akkor ellenálltunk, és ebben az ellenszélben, ahogy ön fogalmazott, sikerült ezt a néhány kilót visszaszerezni a hulladékból. A kutatás folytatódik, ugye, és ez is apropója lehet a beszélgetésünknek, a Nébik, a Debrecen Egyetem és a TÉT Platform újra kutat, és ez most egy nagyon izgalmas időszak lesz, hogy mi van a Covid-on túl, egy év után hogyan változnak a szokásaink. Kik tudnak részt venni a kutatásban, és milyen módon?
Bárki, és kérek is minden kedves rádió hallgatót, hogy vegyen részt a kutatásban, a kérdőív elérhető a Nébi honlapján, vagy egy egyszerű internetes keresés a karanténkutatás 2.0 címszóval ki fogja adni ezt az oldalt. Ez egy 10-15 perces felmérés mindössze, és nem kérdezünk olyan adatot, ami alapján az illető beazonosítható lenne, tehát nyugodtan őszintén mondjuk el azt, hogy mi változott az életünkben. Ugye arra számítunk, hogy ez az egy év, ez azt jelenti az életünkben, hogy már túl vagyunk az első sok hatáson, és be kellett rendezkednünk kényszerűségből egy ilyen hosszú távú járványügyi veszélyhelyzet elkerülésére, és hát például az otthoni sütésfőzés az első hullámban nagyon népszerű volt, csak az ismerősi körömben, hogyha szétnézek, azt látom, hogy egy kicsit visszaesett a lelkesedés, de például az online élelmiszer vásárlás iránt én úgy tapasztalom, hogy megmaradt, de ez nagy hiba lenne, hogyha az ember a saját szubjektív élményeiből indulna ki. Sok válaszra, legalább 1000 fő válaszára lenne szükségünk arra, hogy statisztikailag a magyar lakosság magatartás változásait ki tudjuk mutatni. Reméljük ez az utolsó hulláma lesz a Covid-nak, így érdekes lesz látni, hogy az első és az utolsó hullám között mi változott az életmódunkban.
Hát akár rögtön az is, hogy mondjuk a reálbér nyilván nem emelkedett így, sőt akár csökkenhetett is, a bizonyos rétegeknél egészen biztos, tehát hogy ahhoz képest, hogyha kevesebb pénzünk van, akkor mennyi megy a kukába, mire költünk, hogy költünk, mi a vásárlás ritmusunk, milyen attitűdjeink vannak, milyen preferenciáink vannak, a vásárlást milyen tényezők befolyásolják az életünkben, ez is nagyon izgalmas. Az én számomra, a felhasználó számlára. De nagyon kíváncsi lennék, hogy az ön számára mi volt ebből a folyamatból a legérdekesebb adat, vagy adatsor, vagy akár kérdés, vagy attitűd, amit most már leszűrhető, akár a maradék nélkül, akár a karanténkutatás 2.0 programból.
Néhány dolog, ami hirtelen eszembe jut, az egyik az online vásárlás előretörése. Magyarország ebben elmaradásban volt Nyugat-Európához képest, és ezt pillanatokon belül le tudtuk faragni, ezt a hátrányt. Létrejött egyébként egy olyan háttéri infrastruktúra a logisztikában, ami ki is tudta szolgálni a megnövekedett fogyasztói igényeket. Persze ez egy rossz hír, hiszen ennek a háttéri infrastruktúrának a létrehozásában sajnos nagyon sok olyan ember vesz részt, aki egyébként elvesztette a munkáját.
És most kényszervállalat.
És lehet, hogy egy rosszabbul fizetett, igen, munkakört tölt most be. Tehát biztos, hogy a COVID után lesz egy újabb átrendeződés, de arra számítok, hogy az online élelmiszervásárlásoknak azért a részaránya tartósabban magasabb lesz, mint a COVID előtti időszakban. Egy másik nagyon érdekes dolog az volt, hogy az első időszakban sokan tényleg egy átmeneti problémára készültek, és ilyen gyors megoldásokat kerestek. Majd lassanként hozzá kellett szokni a tartós otthon léthez. Én erre vagyok a leginkább kíváncsi, hogy mik ezek az állandósult szokások, amiket esetleg utána is meg akarunk majd tartani. Ugye sok hír van arról, hogy a home office, az otthoni munkavégzés sok cég esetében az elején nehézségeket okozott, majd később azt nyilatkozták a vállalatok, hogy végül is így is lehet dolgozni, ennek is vannak bizonyos munkakörben előnyei, tehát erre is számítunk, és ez egyébként azt jelenti, hogy az otthoni ételfogyasztás és élelmiszer készítés az valószínűleg tartósan előtérben lesz majd a korábbi időszakhoz képest.
Nagyon szépen köszönöm, karanténkutatás 2.0 újra felméri az élelmiszerfogyasztási szokásokat a népig. Csatlakozhatunk, mi is részt vehetünk ebben a felmérésben. Köszönöm szépen az információkat dr. Kassa Gyulának, a népig osztályvezetőjének, a maradék nélkül program vezetőjének. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Ez volt a Tudatos Fogyasztó. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsor a gazdasági versenyhivatal támogatásával készül.